futuro. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Először az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalációja óta egy magas szintű NATO küldöttség látogatott el Kijevbe, hogy megvitassa az ukrán katonák jövőbeli részvételét a NATO hadgyakorlatain. Nyugati lapok beszámolói szerint annak ellenére, hogy nyugati országokból rendszeresen látogatnak Kijevbe magas rangú orosz ellenes tisztviselők, Oroszország katonai és politikai vezetése nem akar légitámadásokat indítani Ukrajna fővárosa ellen. Az érkezésük idején a Kijev elleni támadásokat is leállították. Ezzel egy időben folytatódnak a béketárgyalások előkészületei. Egy ukrán delegáció hétvégén Miami-ban találkozott egy amerikai küldöttséggel annak reményében, hogy újraindíthatják a béketárgyalásokat. Steve Witkoff, amerikai különmegbízott szerint a megbeszélések a folyamatban lévő közvetítési erőfeszítések részét képezik, és céljuk a fennmaradó kérdések szűkítése és megoldása a teljes körű béke megállapodás felé vezető úton. A középfokú felvételi eljárásban március 25-e és 27-e között módosíthatók a felvételi rendszerben korábban jelzett továbbtanulási tervek, közölte az Oktatási Hivatal hétfőn. A közlemény szerint a felvételi vizsgák eredményei tapasztalatai alapján a tanulók ebben az időszakban változtathatnak a felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezésükön. Megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is megjelölhetnek, tették hozzá. Megjegyezték ugyanakkor, hogy újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középiskolában, és csak az iskola erre kijelölt képviselőivel előzetesen egyeztetve jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Megjelölt tanulmányi terület nem törölhető, illetve korábban nem választott iskolában nem lehet jelentkezni, írták az Oktatási Hivatal közleményében. Elindult az év kedvenc tesi tanára választás. A Magyar Diák Sport Szövetség és a KNTH-ban közös kezdeményezését már harmadjára indítják útjára. Miskolcról is várják a jelöléseket és a szavazatokat, melyeket a www.évtesitanára.hu internetes oldalon lehet beküldeni. Az izgalmas megmérettetés 3 hónapon át zajlik, mely során a testnevelő tanárok körében 2 fordulós szavazással választják meg az ország legnépszerűbb pedagógusait, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs vezetője. A vízóraaknák pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet hétfői közleménye szerint a településeken is általánosan előforduló zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák helyenként a bajszos vagy barna békák, de akár még a vizektől elkalandozó zöld békák és unkák is végleg csapdába kerülhetnek a vízóraaknákba pottyanva, pincékbe tévedve. A szakemberek szerint gyorsan és egyszerűen segíthetünk, ha az állatokat akár puszta kézzel kiemeljük a pincékből, majd a kertben elengedjük, illetve ezeket a békacsapdákat márciustól szeptemberig havonta ellenőrizzük. Azt írták, az állatok pusztulása jelentős probléma, de a baj tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. Az állat- és természetvédelmi megfontolások mellett jelentős a ragadozó életmódot folytató férgeket, puhatestűeket és rovarokat fogyasztó szárazföldi békafajok biológiai védekezésben betöltött szerepe is. A békáknak ez az ökoszisztéma szolgáltatása a klímaváltozás erősödésével, többek között az újabb és újabb mezőgazdasági rovarkártevők megjelenésével egyre fontosabb szempont, hangsúlyozták a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményében.
Az időjárásról.
Változóan, időnként erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható. Kedden is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten, északkeleten többfelé feltámadhat a szél. Kedden 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, nagyszabású ünnepséget tartott a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium közössége. Szent Carlo Acutis égi pártfogásába ajánlották az ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér épületét, amelynek alapkő letételét a Jezsuita Gimnázium Szent György csarnokában szentmisével ünnepelték. A lelki gyakorlatos közösségi tér épülete Nyéklátházán épül meg. Több funkciója is lesz a háznak, többek között lehetőséget ad a tehetséggondozásra, erdei iskola működik majd itt, és nyári vakációs helyszínként is szolgál majd, hiszen egy tópartján épül fel. Holzinger Ferenc jezsuita szerzetest, a gimnázium igazgatóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Miért is jelentős ez a mai nap?
Azért jelentős számunkra, mert hogy egy sajátos növekedési irány, sajátos vízió az, ami ma itt megünneplése került. Évtizedek óta jezsuita gimnázium nagy hangsúlyt fektet a diákoknak a elmélyülésére, lelkinevelésére, mentálhigiénes egészségére, és ezt a programot szeretnénk egy új szintre emelni. Ezért ma ünnepeltük, vagy ünnepeljük az alapkőletételét annak az objektumnak, annak a háznak, Carlo Acutis, Szent Carlo Acutis lelkiatos közösségi tér háznak az alapkőletételét fogjuk ma ünnepelni.
A misére kiket hívtak el?
Nagyon kiemeljük a nuncius urat, Michael Wallace Banach érsek urat, aki régi barátja a jezsuita rendnek is, barátja így a magyarországi jezsuitáknak is, ő maga is nagyon értékeli azt a munkát, nevelői munkát, lelkiségi munkát, amit végzünk. Egyesült Államokban ezzel bőven találkozott. Hát ő volt így a kiemelt vendégünk, ma régóta készültünk arra, hogy vele egyszer így találkozzunk ilyen formában, és az az ünnep ma alkalmat adott arra, hogy őt meghívjuk, és ő nagyon kedves volt, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen itt volt az egri érsek atya is, dr. Ternyák Csaba érsek úr, aki szintén úgy gondolom, hogy jelentős támogatója a mi munkánknak, és mi nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy az ő egyházmegyén, ebben az egyházmegyében tevékenykedhetünk.
Hogyan kezdődött el a lelki gyakorlatos háznak a kitalálása, az ötlete, mi is hívta életre?
Ezt a lelki gyakorlatos házat konkrétan azt hívja életre, hogy az a hely, ahol eddig a Skurtabérc ezeket a programokat megvalósítottuk, azt nagyon kinőttük, és úgy látjuk, hogy a kornak már nem annyira felel meg, a mai diákoknak az igényeinek nem felel meg, nagyon alacsony a komfortja, bár nem mondunk le róla, mert attól, hogy alacsony a komfortja, még nagyon sok érték van benne, viszont azt be kellett látnunk, hogy ezt kinőttük, ezt a helyet annak a programnak. Úgy gondoljuk, hogy egy másik helyen sokkal jobb lesz a befogadtatása, tehát sokkal többet ki tudunk hozni ebben az új házban a programjainkból, nagyobb szolgáltat tudunk tenni, mint a Kurtabérci házban.
Mekkora munka volt előkészíteni a tervekkel, hogyan állnak, igazgató úr, miként halad ennek az épületnek a tervezése?
Körülbelül 5-6 éve tervezzük ezt a házat. Nagyon sokan hozzászóltak, sokan gondolkodtak rajta, hogy mi legyen, milyen funkció, hogyan legyen a funkció kialakítva. Most jelenleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag a kiviteli terveknek a közelében áll ez a tervezés, tehát az engedélyezési tervek gyakorlatilag elkészültek. Azt lehet mondani, hogy eléggé előre haladott állapotban ez a tervezés, hogyha az anyagiak majd úgy engedik, akkor akár a közeljövőben ennek az építkezése is elkezdődhet.
Pedagógusok, itt dolgozók, diákok hogyan fogadták, hogy épül, készül majd egy új lelki gyakorlatos ház?
Bízom benne, hogy mindenki örül az újnak, örül annak, hogyha valami innovációt elindítunk útjára. Úgy gondolom, hogy várakozás van a pedagógusok részéről, hiszen ott alternatív pedagógiai programokat fogunk szervezni. Várakozás van úgy gondolom a diákok részéről is, ők is kíváncsiak, hogy akkor milyen lesz az új hely. Nyilván azt is látni, hogy a Kurtabérc az egy ikonikus hely, az egy fogalom a diákok számára, ezért itt nagyon fontos nekünk, hogy azt arról nem mondunk le, ott továbbra is egy nyitott hely marad. A különbség talán a kettő között az, hogy miközben itt ebben az új létesítményben programszerűen mindenkit meg tudjunk hívni. Addig ugye Kurtabércre úgy gondoljuk, hogy inkább azokat hívjuk, akik valamiért annak a romantikáját magukénak érzik.
Mai délután programja még mi lesz, hiszen az egyik legfontosabb mérföldkő, ha már mondhatjuk így, megtörténik a mai nap délutánján.
Ebéd után kimegyünk a vendégekkel, kimegyünk nuncius atyával, és megáldjuk az alapkövet, el fogjuk helyezni, egy kapszulát helyezünk, amiben az iskolának a kultúráját kifejező tárgyakat fogunk belehelyezni.
Szent Kárló Akutiszra esett a választás. Miért pont őre, illetve mit lehet Szent Kárló Akutiszról tudni?
Fontos, hogy ő egy jezsuita diák volt. Egy olyan gyerek, diák, fiú, mint akik most ide járnak ebbe az iskolába, és azt, amit ő megtapasztalt, azt, amiről tanúságot tesz, reméljük, hogy meghallható a mai fiatalok számára, ezeknek a diákoknak is valahogy így a Jóistennek a jelenlétét meg tudja így érzékeltetni velük, vagy pedig nyitottságot tud hozni így a lelkükben. Még akkor is, hogy az Isten a mai világban nagyon távol van a mindennapi emberektől, egy szekuláris világban élünk, de valahogy úgy gondolom, egy olyan szent a Kárló Akutisz, aki segít bennünket arra, hogy mindig egy kicsit nyitva hagyjunk egy-egy kaput, vagy egy ablakot.
Miről tett ő tanulságot, mit lehet ő róla tudni?
Hát az, ami nagyon sajátos, az, hogy ő számunkra is meglepő, hogy az eukarisztiának, tehát az oltári szentségnek református terminológiából, ugye úrvacsorához kötjük, úgy gondolom, hogy abba valahogy ilyen figyelemreértő tettet itt végbe, tehát senkinek nem hiszem, hogy eszébe jutott a mai világban, hogy katalogizálja az oltári szentséghez kapcsolódó csodákat. Tehát a mai világban úgy gondolom, ez hihetetlenül idegen. És hát ő egy 13-14 éves korában nekiállt, és éveken keresztül dolgozott azon, hogy összegyűjtse a világ minden táján, ahol ilyen hír van, hogy ott valamilyen csoda történt. És azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon sajátos hozzáállás, hát teljesen váratlan egy fiatal sráctól, hogy ilyet tegyen. Talán ez az egyik így kiemelkedő. A másik az, hogy olyan természetességgel tudott beszélni erről. Nem volt benne erőltetettség. Nagyon jó szavakat, jó kifejezéseket talált arra, hogy megfogalmazza ezeket a tapasztalatait. És bízom benne, hogy ezek a szavak, amelyeket ő megfogalmazott, azok talán hogy meghallhatók a mai fiatalok számára, és pont ezek azok, amelyek úgy segítenek abban, hogy kicsit úgy nyitva maradjanak ablakok a transzcendencia felé.
Épület kapcsán lenne egy kérdésem, ha elkészül, milyen funkciókkal fog rendelkezni, illetve milyen paraméterei lesznek?
Az épület 40-50 fő befogadására lesz alkalmas. Elsősorban természetesen lelkiségi programokat szeretnénk ott megvalósítani, de nagyon-nagyon fontos, hogy ott alternatív pedagógiai programokat ki tudjunk vinni diákokkal, kisebb csoportokkal, például ami talán eléggé közérthető, erdélyiskolákat oda szeretnénk kivinni, tervezni, és ami még fontos, hát nekünk vannak kisdiákjaink is, számukra pedig úgy gondoljuk, hogy izgalmas hely, vakációs helyként is, hiszen ott van a tó, nagyon jó szabadidős park van, ami körbeveszi ezt a házat, kerékpározni lehet, vízi sportokat lehet ott kipróbálni. Tehát úgy gondolom, hogy így egy komplex, ezt a hármat mondanám, tehát lelkiség, pedagógia, vakáció.
Kedves hallgatóink, nagyszabású ünnepséget tartott a Fényi Gyula jezsuita gimnázium közössége. Szent Kárló Akutisz égi pártfogásába ajánlották az ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér épületét, amelynek alapkőletételét a jezsuita gimnázium Szent György csarnokában szentmisével ünnepelték. A lelki gyakorlatos közösségi tér épülete Nyéklátházán épül meg. Több funkciója is lesz a háznak, többek között lehetőséget ad a tehetséggondozásra, erdei iskola működik majd itt, és nyári vakációs helyszínként is szolgál majd, hiszen egy tópartján épül fel. Holzinger Ferenc jezsuita szerzetest, a gimnázium igazgatóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte. Thank you.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, különleges hagyományőrző kézműves szakkört szervezett a Miskolci Felvidékház, amelyen a húsvéti tojáskészítés felvidéki motívum kincsét mutatták be az érdeklődőknek. A Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének támogatásával megvalósuló program során két mester avatta be a tojásfestés titkaiba a résztvevőket, Benkó Tünde gömörsídi tárgyalkotó népművész és Zsuponyóné Újvári Mária putnoki népi iparművész, akik évek óta foglalkoznak a népi díszítő művészet különböző ágaival, és sokat tesznek azért, hogy a régi technikákat és motívumokat továbbadják. Rendkívül nagy volt az érdeklődés a szakkör iránt, amelyen kétféle technikát tanultak a résztvevők, mindkét oktató viaszos batik technikát tanított. A foglalkozást követően készült helyszíni összeállításunkat hallhatják a következő percekben. Zsuponyóné Újvári Mária népi iparművész muzeológus évtizedekkel ezelőtt ismerkedett meg a hímes tojásfestés fortéjaival, azóta is műveli és népszerűsíti. Milyen technikát sajátított el és kitől?
1990-ben a Gömöri Múzeumban, így húsvét előtt Ragályról érkezett egy tojásfestő hölgy, Háskóti Imréné Elsike néni, és ő egy gyufaszállal díszítette a tojásokat. Gömöri tojásokat írózott, ez a kifejezést használta, hogy írózzuk a tojást gömörben, és ő volt az a személy, aki nagyon bravúros technikával vitte föl a hímes tojásra a mintákat, és ugye az magával ragadott. Én akkor a Gömöri Múzeumnak voltam a népművelője, és Erzsike néni nagy szeretettel volt irányomban, és az otthonában is meglátogathattam. Láttam a sparhelt mellett, hogy díszítette, és hát nekünk is volt otthon a sparhelt, és a kezdetekben én is úgy készítettem otthon a gömöri hímes tojásokat.
Mennyi időbe telt a technika elsajátítása?
Igazából még mindig ez folyamatosan, mindig tanul az ember valamit, és valóban, hogy ezek a régi közmondások mennyire igazak, hogy gyakorlat teszi a mestert. Ez tulajdonképpen, ha valaki elsajátítja a technikát, a motívum világát, akkor az elképzelésére kell csak bízni, hogy milyen elhelyezésben teszi rá éppen a tojás felületére. Tehát azt tudom rá válaszolni, hogy napjainkban is tanulom. Sokat tudok tanulni azoktól, akiknek tanítom. Nem egyszer volt már olyan, hogy jaj, elrontottam. Mit rontottál el, olyan szép lett, és hogy csináltad is? Valóban az egy újabb fajta technika, de hát ha belemegyünk a technikáknak a felsorolásában, azért van bőséges, tehát ezen belül is, tehát a gömöri díszítésnek, hogy hányféle módja van, kivitele, lehet erről sokáig beszélni.
Mi jellemzi a gömöri hímes tojást, hiszen a hallgatóknak elég nehéz elképzelni, amiről mi most beszélünk, de mi a fő jellemzője a gömöri hímes tojás festésnek, illetve hímes tojásnak?
A legegyszerűbb tojásdíszítési technika forró viasszal készül, ugye hagyományos forró viasszal az alapanyag, és egy fogvájóval, Erzsike néni még gyufaszállal, ma már fogvájóval rávisszük a tojáshéj felületére a viaszt. A motívumok között nagyon egyszerű motívumokat használunk, a leveles, a rozmaringágas virágok közül mondhatom a margarítását, a búzavirágos minta van, aztán a nefelejcses és a napos, ami nagyon kedvelt. És ugye ezekből van eltolt mintával, keresztben osztott felosztással, és mindig másképpen helyezzük el ezeket a motivumokat, de megpróbáljuk a szimmetriát alkalmazni, és ezáltal egy gyönyörű díszített tojást kapunk. Ami még a technikát jellemzi, elég kis mozdulatokból tevődik össze, mivel erre ezen a fogvájón kevés viasz marad. Ahogy féloldalasan belemártom a viaszba a pálcikámat, csak annyi viasszal tudok egyszerre dolgozni, ami ezen rajta marad. Tehát ahová leteszem először a pálcikám végét, oda több viasz csúszik, és ahogy elhúzom, úgy vékonyodik, és ezáltal szépen domborodik a tojáshéj felületén. Én nagyon szeretem ezt a tojásdíszítési technikát. Nyilván a hosszú évtizedek alatt elsajátítottam más technikát is. Azokat is nagyon szívesen tanítom, módszertant is ugye az évek alatt el tudtam sajátítani. Így az íróka használatát, valamint gépi karcolást is előszeretettel adom át ezeknek a fortéjait.
Bárki elsajátíthatja a technikát, vagy pedig azért kell hozzá némi kézügyesség is?
Én úgy gondolom, magamból kiindulva nyilván, hogy az én első hímes tojásaim is nem álltak össze, tehát szétestek a minták, hogy helyezem el a tojáshéj felületén a felosztás, és az évek alatt ezek szépen összeálltak. Én azt tudom mondani, hogy ha megvan a kellő kitartás, gyakorlat, fontos, hogy hogy sajátítja el az ember a technikát. Tehát elsősorban, amikor elkezdjük, szerencsés megkeresni, és ugye a Gömöri Múzeumban én azért általában megtalálható vagyok, és úgy induljon el, hogy kap egy megfelelő indítás, ugye, hogy hogyan is működik ez az egész, akkor nagyobb lendület van, a hozzáállás is úgy, és azok a mondatok vannak az eszébe közben, amiket mondok, hogy hogyan is kell elsajátítani. Én úgy gondolom, hogy bárki megtanulhatja ezt, bárki begyakorolhatja. Nekem az volt a szerencsém, hogy rengeteg gyerekfoglalkozást tartottam. Tényleg, és megcsinálod? Nekem is megcsinálod. Jöttek a gyerekek, jaj, de szép, nekem is segítesz. És hát ugye így alakult ki ez a minta.
Mivel festették a tojásokat dédanyáink, és másképp festünk-e, más anyagokat használunk-e most a tojások festésére, mint a dédanyáink?
Ilyen gyerekfoglalkozásokon, vagy most éppen felnőtt foglalkozáson voltam. Itt igazából a díszítésre fejeztük a hangsúlyt, tehát a viaszos díszítésre. Maga a festés, most iparilag előállított festékekkel történt, ugyanis arra már nem adunk olyan sok időt, hanem gyorsan pocsoljuk, és akkor kész is van. Így is még azután hagytuk megszáradni, leolvasztani a viaszt róla, tehát van ezzel még tennivalónk. Régebben dédanyáink először is el se tudták volna képzelni, hogy kifújt tojás héjra dolgoznak. Tehát a jelentősége, a mondani valója, a tartalma, ugye az, hogyha egy főtt főtt tojásra díszítettek. Nyilván rávitték a mintát. Dédanyáink is legtöbben viaszos technikával dolgoztak itt a környékünkön, és azután azokat a pozitív gondolatokat, amik díszítették, azokat a jó akarásokat, amiket kívántak maguknak, hogy az új élet most kezdődik tavasszal, azokat mind-mind ráírták, rádíszítették, és megvolt a maga minta, hogy kinek díszítik. És aztán ezeket összetörték, és megették, tehát tulajdonképpen így tették magukévá azt a sok-sok jót, amit ráírtak, és ahogy elajándékozták. Ezeknek egy ilyen mágikus kifejezést is tudunk tulajdonítani.
Számtalan helyen bemutatta kiállításokon is a Hímes Tojás mesterműveket. Hány helyre jutott el az alkotásaival Magyarországon, illetve külföldön?
Hát ez számszerűen most én felsorolni igazából nehéz lenne, de hála jó Istennek, hogy az elmúlt 36 év alatt nagyon sok helyen voltam már. Az idén is sikerült már jó néhány helyre eljutnom, és még húsvétig bőven van lehetőség arra, hogy úgy a felnőttek és a gyerekek körében is közre tudjam ezt adni. Ez egy misszió már nekem, és az idők folyamán, ahogy alakultak az események, először is el kell mondjam, hogy már 92-ben a Külföldi Cserkész Szövetség tagja lehettem. Egy regős cserkész csapatparancsnok hívott engem a regős táborba, mert éppen gömörrel foglalkoztak, a Tinódi Lantos Sebestyén regős cserkész csapat. Tulajdonképpen 92-től 2000-ig minden évben a külföldi magyarokkal tölthettem a nagy hetet. És ez egy olyan lendület volt, hogy én nem csak húsvéti szezonban készítettem, illetve hát fújtam már, manapság ugye már fújjuk a tojásokat. Egy kultúrtörténeti érték lett a hímes tojás, és most már kifújt tojáshéjra dolgozunk, és a minta az, ami hogy maradjon meg. És nyáron is készítettem. Nyáron is fújtam a tojásokat, és hát a kézimunka saját kezem által készített kézimunkákat ajándékoztam, és mindenki nagyon örült neki, ebbe úgy belenevelődtem. Aztán a másik nagy mérföldkő az életemben, amikor megnyílt a Tojásmúzeum 2000-ben. Dr. Ninhaus Rózsa elsőnként keresett tulajdonképpen gömöri tojásdíszítőt. Ő tudta, hogy gömörben is ugye külön tájegység, és hogy díszítik a tojásokat, és a kitartó munkája eredményeképpen megtalált engem, és aztán vele együtt ugye ott a Zengővárkony Tojásmúzeum berendezése, katalogizálása körül is tevékenykedhettem, és neki köszönhetően megismerhettem a tojás díszítőket, ugye itt hazánkban és a délvidéken is, akiket ő ismert, azokat már én is megismertem. És létrehozott egy társaságot és a Tojásdíszítők Nemzetközi Társaságát, és első 5 évben én lehettem az elnök. Aztán még 3 évig működött, de sajnos ez az egyesület már nincs meg, de helyette van egy másik tojásdíszítők egyesülete. Úgyhogy a Rózsának nagyon sok mindent köszönhet tulajdonképpen a magyarországi tojásdíszítők társadalom, hiszen ő volt az, aki először összegyűjtötte, hogy kik milyen technikával díszítik a tojásokat. Mi kész listát kaptunk, kész névsort kaptunk, és ezáltal ugye, nála találkoztunk rend Zengővárkonyban, és aztán, mivel itt kiszélesedett, meg egymásnak is adtunk hímes tojásokat, ezáltal gyűjt az én gyűjteményem is. Aztán, ahogy elkezdtem a nemzetközi kiállításokra járni, voltam egy időben Hamburgban, a Nagy Néprajzi Múzeumban, de is egy cserkész barátnőm segítségével juthattam el, aztán Berlinbe, az Európa Kultúra Múzeumába is eljutottam, és ezeknek tehát nagyon szép és jó emlékek, hiszen mind a cserkész barátok révén valósulhatott meg ez a program. És aztán a saját gyűjteményemből is már sok helyen volt kiállítás itt az országon belül. Azt gondolom, hogy a legjelentősebb az utolsó volt a Nyíregyházi József András Múzeumban, de ott pont ugye a pandémia közbeszólt. A megnyitó ünnepséget még meg tudtuk tartani, tehát ha valakit érdekel, a világhálón rajta van, és utána ugye megállt az élet, és most kezd már újra nyíladozni, úgyhogy pont a jövő héten a Ózdra digitális erőműbe viszik el a gyűjteményemet, és ugye itt a Gömöri Múzeumnak is van már egy gyűjteménye, és így a kettő szépen kiegészül, és be tudjuk mutatni a gyönyörűségesebbnél gyönyörűségesebb tojásdíszítési technikákkal előállított hímes csodákat.
Mint ahogy Mária is említette, minden tájegységnek megvan a külön motívuma a tojásfestési technikája. Nem gondolt-e arra, hogy kipróbál egy másfajta technikát, és másféle hímes tojást, más tájegység hímes tojásait készíti el?
Hát, ha én nem is gondoltam, volt, aki gondolt rá. Elsősorban az iroka használata, ugye a legelterjedtebb az iroka használata itt Magyarországon, Erdélyben, különösen Felvidéken is, sőt, Gömörnek egy részén is irokával díszítették a tojásokat, és az Újlaki Csaba, aki tagja volt a Hegyalja Népművészeti Egyesületnek, és Sárospatakon élt, és én először Sárospatakra jártam főiskolára, és én nyaranta visszajártam, Csabával találkoztam, és ő csodálta az én gömöri tojás díszítési munkásságomat, és mindig mondta, hogy Marika, csinálj írókával is, csinálj tojásokat, írjál tojásokat. És mindig az volt, hogy jó, majd csinálok, de hát a gömöriből is keveset tudtam csinálni, és hogy ha készítettem is, akkor rögtön elajándékoztam. És majd 2 évre rá a Csaba újra megkérdezte, hogy írtál már tojásokat? Ja, hát még nem, de majd fogok, megígérem, Csaba, persze. Na, tudtam, hogy nem csináltál, de most akkor itt van az íróka. És ő csinált nekem írókákat, és úgy én elkezdtem az erdélyi mintákat is tulajdonképpen, és az írókával díszített tojásokat is készíteni. Elmondom őszintén, sokkal könnyebb vele bánni, mert ebből jön a forró viasz, be kell tanulni egyenesen felosztani a tojásokat, és akkor nagyon szépen, hát nyilván ezt is be kell gyakorolni, hogy lehet a mintát leolvasni, tehát ennek is van fortéja. Aztán a másik ilyen nagy tojásdíszítő hölgy volt Békés Szent Andrásról, Leitner Olga néni, és ő is mondta, hogy jaj, Marika, karcold a tojásokat, jaj, de olyan szépen csinálod, karcoljad, csináljad. Addig, meddig mondta, még beszereztem hozzá az eszközöket, és ugye ott hamarabb be kell festeni a tojás helyet egy bizonyos színre, és úgy kaparom vissza a mintát, és ő kifejezetten gravírozógéppel csinálta. Tehát ő gépi karcolásra ösztönzött engem. Van kézzel karcolt is, tehát egy kis heggyel karcolt tojás, de hát én a gépi karcolás sajátítottam és gyakoroltam be. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a 3 féle technikát módszertanilag is nagyon szívesen továbbadom.
De a szerelem az mégiscsak a gömöri hímes tojás marad.
Így van.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat a Miskolci Felvidék házban tartott gömöri hímes tojás festő foglalkozásról. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre. Thank you.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, folytatjuk összeállításunkat a Miskolci Felvidékházban tartott gömöri hímes tojásfestő foglalkozásról. Még a szervezőket is meglepte, hogy milyen sokan jelentkeztek a hímes tojásfestő szakkörre. Jó hangulatban telt a találkozó, sok hasznos praktikát elsajátíthattak ezúttal a résztvevők. Kántorné Orosz Judit lányával és unokahúgával érkezett a foglalkozásra.
Nagyon örülök, hogy el tudtunk jönni. Harmadmagammal érkeztem, a lányommal és az unokahúgommal.
Sikerült-e elsajátítani a gömöri hímes tojás festés technikáját, technológiáját?
Marika nagyon ügyesen elmagyarázta, megmutatta a technika lényegét, és próbáltuk elsajátítani. Hát több-kevesebb sikere, de szerintem egész szép munkák születtek.
Korábban festetteket hímes tojást, illetve milyen technikával festették azokat?
Gyerekkoromban festettem utoljára tojást, és nem is tudom, milyen technika volt, amit úgy gondoltam, hogy semmilyen tudásom nem volt akkor, hogy ilyen rengetegféle fajta tojásfestés típus létezik.
Ezek után a húsvéti ünnepekre készül majd hímes tojás otthon?
Szerintem igen, fogunk készíteni.
Mi az, ami tetszett itt a szakkörön, hogy érezték magukat?
Nagyon belsőséges volt, családias, és mindenki nagyon jól érezte magát, mindenki felszabadult volt, így mi is. Köszönjük a szervezőknek, akik itt voltak, az oktatóknak, és sok ilyen programot kívánok még.
Hogy tapasztalja a mindennapokban, van-e érdeklődés a mai korosztály részéről, a hímes tojás festés iránt, mennyire ismerik a húsvéti hagyományokat?
Én úgy gondolom, hogy van rá igény. Ezt a szülőknek a felelőssége, hogy megtanítsa a gyerekeknek, és elvigye egy-egy ilyen programra, ahogy én elhoztam a lányomat és az unokahúgomat. Én azt gondolom, hogy ezt a szülőknek kell látni, és majd a gyermekeink viszik majd tovább.
A tojásfestő szakkörön Zsoponyóné Újvári Mária mellett Benkó Tünde tárgyalkotó népművész, a Gömöri Tájegység népi tojásíró művészetének elismert művelője mutatta be a viaszos tojásírás technikáját. Hogyan sikerült a foglalkozás ez alatt a pár óra alatt? Sikerült-e átadni az alapvető tudnivalókat? Mennyire voltak lelkesek az érdeklődők?
Először is meg szeretném köszönni a meghívást, a megkeresést, másodszor pedig el szeretném mondani, hogy egy kicsit meglepett a magas létszám, ugyanis arról volt szó, hogy egy olyan 20 főig jönnek az érdeklődők, de bizony még pótasztalt is be kellett rakni, és olyan szép számmal összegyűltek az érdeklődők, akik nem csak azért jöttek ide, hogy kipróbálják, hanem annyira lelkesek voltak, hogy már saját mintákat terveztek, próbálgatták mind a két technikát, úgy próbáltuk beosztani az időt félbe, hogy egyik technikát, a Marika féle gyufaszálas technikát, csoport egyik fele, a másik fele pedig az írókás technikát, majd a felében cseréltek, és nagyon szépen önállóan, egyedül dolgoztak, odaadóan, lelkesen, tényleg akarattal, és bízom benne, hogy a húsvét a feltámadás üzenete is ott volt ezekben a tojásokban.
Hány éve sajátította el Tünde a tojásírás, illetve a tojásfestés technikáját, tudományát? Hogyan került kapcsolatba vele?
Én hálát adok a Jóistennek, hogy engem még olyan családba teremtett, amikor a nagymamám még ezt, mint hagyományt élte, és nekünk ugyanúgy átadta a hímzéssel, a szövéssel, és egyéb foglalatosságokkal együtt. És a mindennapokban mindig volt egy kis kézművesség, egy kis népi kézművesség, amit akarva akaratlanul, észrevétlenül megtanultunk. Húsvétre minden évben együtt készítettük a hímes tojásokat, azzal a technikával, amivel Marika készíti, gyufaszálas technikával, persze nem ilyen fokon, csak aztán később ugye én elkerültem, férhez mentem, más vidékre keveredtem, de egyszer volt egy ilyen kézműves tábor, ahol Bércinész Endrő Csilla oktatott népi kézművességben belül tojásírást. Ő gicével, kipcével, több tájegysége, másféle neve van ennek a kis eszköznek, ahol nem ilyen vízcsepp alakú rövid vonalakkal tudunk dolgozni, hanem folytonos vonalat hagyunk a, ugyanezzel a viaszos batik technikával, és akkor ott teljesen beleszerelmesedtem, és ő volt az, aki azt mondta, hogy biztatott, hogy tessék, kutassál azon a vidéken, még biztosan lesz olyan valaki, aki emlékszik a régi mintákra, és végtelen nagy öröm és köszönet, hogy bizony találtam még olyan nénit, aki teljesen sajátos mintákat mutatott, amit eddig sehol nem közöltek, és ott az Ipoly mentén, a Losonc és Fülek környékén, ott még sikerült olyan hagyományos tojásírással találkoznom, amit aztán igyekszek a mostani gyerekeknek is, meg felnőtteknek is, amire járok, ott mindenfele igyekszek népszerűsíteni.
És sikerült egy nagyon szép eredményt is elérni.
Igen, Mosonyi Éva ösztönzésére sikerült egy 4 tagú csapatot összeverbuválni, és mi 4-en együtt benyújtottuk a pályázatunkat a szlovák szellemi örökség listájára. Sikerült felvetetni a tojásírás hagyományát 2025-ben.
Csak a húsvéti ünnepek közelettével készít hímes tojásokat, vagy pedig egész évben?
Ilyenkor intenzívebb, de van olyan, hogy eszembe jut egy régi minta, és akkor lehet nyár, lehet tél. Egyébként már a karácsony, mi pedagógus vagyok, és téli szünetünk ugye egy kicsit hosszabb, és olyankor már bizony elő szoktam venni az írókat, meg a tojásokat, és akkor elkészítem. Régen elképzelhetetlen volt, hogy kifújt tojásokat adjanak ajándékba, mert hát az újjászületésnek a jelképe. De a mostani időkben ugye a higiéniai szempontokból is inkább kifújt tojásra dolgozunk.
Mit tapasztal a fiatalok körében? Érdekli őket még a régi néphagyományok felelevenítése és ápolása, vagy pedig azért nagyon sok dolgunk lenne, hogy ezt újra felélesszük?
Mindig nagyon sok dolgunk van. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan iskolában dolgozom, ahol a gyerekek nagyon vevők erre a hagyományos alkotók tevékenységre. Füleken a Mocsáni Lajos alapiskolában több mint 20 éve heti rendszerességgel szakkört vezetek az alsósoknak és a felsősöknek külön, mert hál' Istennek olyan igény van rá.
Van-e külön gyűjteménye, és ezt a gyűjteményt be szokta-e valahol mutatni?
Igen, van. Ugye említettem, hogy gyűjtöttem, saját gyűjtésem is van. Aztán van egy olyan, amit egy losonci tanítóbácsi még 1908-ban publikált, és azóta is volt egy ilyen lehetőségem, hogy pályáztam a Szlovák Művészeti Alapnál egy ilyen katalógus elkészítéséhez, és 260 fajta tojásmintát kellett összegyűjtenem, ez volt a vállalásom. Hát lehet, hogy egy picit több is sikerült, mert először csak úgy gondoltam, hogy Gömör és Ipolymente, Gömör és Nógrád, Gömör és Nógrád vidékéről gyűjtöm a mintákat, aztán egyre nyílott, egy tágult a világ, mert 260 mintát létezhetetlen volt ezekről a területekről összegyűjteni, úgyhogy volt közte ruszin tojás is, volt közte szlovák tojás is, és különböző vidékekről, tehát Dél-Szlovákia és egészen kelettől nyugatig végig pásztáztam, és ahonnan voltak olyan írott tojás minták, amit be tudtam használni, akkor tájegységenként külön válogatva katalogizáltam, és ebből született egy kiállítás, és most a nagy része most pénteken lett megnyitva egy újabb kiállításon Komáromban egy másik tojásíró barátnőmmel, Molnár Belány Szilviával együtt kiállítottuk ezeket a tojásokat.
Mennyi ideig készül el egy hímes tojás? Mennyi időbe telik?
Hát ez attól függ, hogy milyen rutinos a készítője egyrészt, másrészt pedig attól is, hogy milyen mintát készít. Vannak végtelenül egyszerű minták, amit nagyon gyorsan el lehet készíteni, viszont a festésnél nagy buktatók vannak, meg attól is függ, hogy egyszínűre, kétszínűre, többszínűre készítjük a tojásokat. Az egyszínű tojást aránylag gyorsan el lehet készíteni. A hagyományos növényi festő levegbe én azt használom, egy napig is áll. Úgyhogy ez egy kicsit hosszadalmas folyamat, mert a hagymalébe, hagymafőzetbe, vagy bodzafőzetbe, vagy diófőzetbe, ahogy a régiek is csináltak, az egy nagyon hosszadalmas folyamat, és ez úgy működik, hogy a két színűeket, illetve több színűeket mindig le kell fedni azt a részt, amit már az adott színre megfestettünk, és úgy szeretnénk hagyni. Következő festőlébe, következő nap, megint lefestjük azt a részt, amit úgy szeretnénk hagyni, következő festőlé, úgyhogy ezt lehet fokozni, de lehet 10 perc alatt is el lehet készíteni egy tojást, meg lehet egy nap is, vagy kettő.
A felvidéken mennyire él még az a hagyomány, hogy locsolkodás után a fiúkat, a lányok hímes tojással jutalmazzák meg?
Hát a mindennapokban nem sok helyen is ismerik, illetve ismerik, csak nem gyakorolják annyira sokan. Viszont hála Istennek vannak olyan csoportok, olyan hagyományőrző csoportok, akik ezt felelevenítik. Például néptánc csoportok, akik a fiúk hagyományosan együtt járnak locsolni a lányokat, vagy mi a Motorla kézműves baráti körrel, ugye Fülekről felelevenítettük szintén azzal a céllal, hogy ezt egy kicsit a köztudatba hozzuk, és 20 évvel ezelőtt életre hívtunk egy fesztivált, az a neve neki, hogy Palóc húsvét a Füleki Várban. Az idén is megrendezik, 19. alkalommal, a Covid alatt maradt ki egyszer csak, és meglepődtünk, mert sokan mondtak, hogy mi csak délután megyünk, mert délelőtt még locsolkodunk, úgyhogy hál' Istennek azért még vannak, akik tartják ezt a hagyományt, de ott is van locsoló vers, mondó versenytől kezdve ételszentelésen át, hagyományos tojásdísztési technikákat ki lehet próbálni, mézes kalácsozni, és sok mindenféle programmal várjuk a résztvevőket, illetve az érdeklődőket, úgyhogy ezúton is szeretettel várunk és invitálunk oda mindenkit, akit érdekel ez a fajta műsor.
Kedves hallgatóink, különleges hagyományőrző kézműves szakkört szervezett a Miskolci Felvidékház, amelyen a húsvéti tojáskészítés felvidéki motivumkincsét mutatták be az érdeklődőknek. Két mester avatta be a tojásfestés titkaiba a résztvevőket, Benkó Tünde gömörsídi tárgyalkotó népművész és Zsuponyóné Újvári Mária putnoki népi iparművész, akik évek óta foglalkoznak a népi díszítő művészet különböző ágaival, és sokat tesznek azért, hogy a régi technikákat és motívumokat továbbadják. A foglalkozást követően készült helyszíni összeállításunkat hallhatták az előző percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
világokon belül.